Akár napokon belül elindulhatnak azok az egészségbiztosítók, amelyek működését januártól teszi lehetővé egy törvénymódosítás. Úgy tűnik, hogy az egészségpolitikusokat és a biztosítókat is némiképp meglepetésként érte az a törvény, hogy adó és illetékmentesen köthetnek a cégek ilyen biztosítást dolgozóiknak. Magyarul ez egy remek kafetéria juttatás lehet tulajdonképpen a cégek, és főleg a nagy cégek dolgozóinak. A mikrofonnál Kincses Gyula, egészségpolitikus, egykori államtitkár. Az ön véleménye szerint mi okozta azt, hogy bár ez a rendelet január 1-től lépett életbe, most április elején még mindig csak kezdeményezések vannak igazándiból egészségbiztosítással, ilyen típusú egészségbiztosítással eddig egyetlen cég sem jelentkezett.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen piacnak a felépítése az időigényes. Tehát valóban a múlt év végén megszületett az a törvény, ami lehetőséget nyújt erre, de ott egyetlen szócska lett betoldva a személyi jövedelemadóról szóló törvényről, nem lett részletesebb szabályozás, nem állt mögé érdemi kormányzati kommunikáció, csupán a lehetőség teremtődött meg. És ahhoz, hogy ez a piac beinduljon Magyarországon is, úgy, ahogy általában egyébként a fejlettebb államokban egy kiegészítő biztosítás és az alapbiztosítás együtt adja az állampolgárok biztonságát, ahhoz egyrészt idő kell, amíg ezek a termékek kialakulnak, másrészt szabályozásra van szükség, hiszen a kiegészítő biztosítás valamihez képest lehet nyújtani, ahhoz meg, hogy pontosan tudjuk, hogy mihez képest nyújtjuk a kiegészítőt, meg kellene tudni mondani az alapot. Azért sem terjed eléggé még ez az új forma, mert teljesen jól mondta, ez egy munkáltatói juttatás, ami ha nem is kafetéria, de béren kívüli juttatás, ami a kafetériával együtt a munkáltató pluszban terheli. Na most vélhetően már januárig az egyes munkáltatók kialakították azt, hogy milyen béren kívüli juttatásokat adnak a dolgozóknak, ennyit adok kafetériára, ennyit a bejárásra vagy közlekedési támogatásra, és aztán még jött nekik az, hogy ennyit kell bérkompenzációra, tehát egyszerűen év közben egy új lehetőségnél már nem tud váltani, nem tud annyi pénzt pluszban beletenni egy munkáltató. Ezért én azt gondolom, hogy ennek a piacnak a valós beindulása az 2013. január 1-től várható, addigra remélhetően a szükséges alapszabályozás is elkészül, másrészt a biztosítók fel tudnak a termékekkel készülni, harmadsorban pedig akkorra már lehetőség lesz újra gondolni a munkáltatóknak is a béren kívüli juttatások rendszerét.
Lehetséges-e az, hogy ez az új típusú egészségbiztosítás kiváltja, vagy jó részben kiváltja a hálapénzt?
A válasz egyértelmű, hogy attól függ. Attól függ, hogy milyen részre szabályok lesznek. Tudnék, a kiegészítő biztosítások sokfélék, és sok helyen lehet elkölteni. Ha a kiegészítő biztosításokban benne marad az úgynevezett összegbiztosítások rendszere, amikor a biztosítási esemény magyarul kórházba kerültem, ehhez erre adnak nekem szabad felhasználásra 50 vagy 100 ezer forintot, ezt a mi szakmánk úgy hívja, hogy hálapénzbiztosítás. Magyarul a biztosító idadja nekem a hálapénz fedezetét. Tehát ha az összegbiztosítások megmaradnak, vagy ebbe az irányba mennek a dolgok, akkor a hálapénz nem csökken, sőt, akár még erősödik. Ha viszont ez a rendszer úgy működik, hogy azt mondják nekem, hogy 50 ezer forintért vagy 100 ezer forintért hozhatok számlát egészségügyi szolgáltatótól, és azt térítik vissza nekem, akkor egyértelműen ez hálapénz csökkentő, vagy hálapénz kiváltó, hiszen legálisan fog a beteg vagy a biztosított szolgáltatást vásárolni. És ugye attól függ még, hogy a hálapénzre ez hogy hat, az egész új biztosítási rendszer igazi kérdése az, hogy ez a ki mennyit mond 10, 20, 30, 40 milliárd forint, ez hova fog kerülni? A közszolgáltatás nyújtó szolgáltatók is kapnak belőle, vagy csak a magánszolgáltató? Ha csak a magánszolgáltatókhoz kerül, akkor nem nagyon csökken a hálapénz, mert hogy eddig se fizettek a magánkórházakban, tehát elkiben remélhetően senki nem fizet hálapénzt, akkor is csökkent valamit, vagy akkor is csökkenhet, hiszen hiszen most már alternatíva lesz, hogy hálapénzért vegyen meg az állami kórházban, vagy legálisan a magánkórházban, de igazándiból akkor csökken a hálapénz, ha a közszolgáltatásoknál is legálisan, szabályosan megvehetem azt, amiért ma is adunk hálapénzt, például orvosválasztásért és ilyesmiért.
Ezek szerint akkor egy jó esély kínálkozik arra, hogy megindul egy egészséges verseny a betegekért az állami és a magánszektor között. Ha jól értem, ez az egésznek a lényege.
Több felfogásban lehet ez a rendszer hasznos és haszontalan, illetve mindegyik változatnak vannak előnyei és hátrányai. Hiszen teljesen tiszta az a gondolkodás, hogy legyen elválasztva a magán és a köz. A köz arra való, hogy tegye a dolgát, ne maszekoljon, ne akarjon mindenféle egyéb bevételeket. A magán az pedig legálisan számla ellenében biztosításra dolgozzon és kész. Ez így egy logikailag tiszta modell. Versenynek ugye egy picit nehéz, mert az egyik gyalog megy, a másik pedig autóval, hiszen más lehetőségei vannak a közszférának és a magánszolgáltatásnak, más árak, stb.
Bocsássa meg, pontosan erről van szó. A régebbi biztosítási konstrukciók is azért buktak meg, mert ugye a páciensek töredék hálapénzért meg tudták venni azokat a szolgáltatásokat az állami vagy önkormányzati kórházakban, amire elméletileg a biztosítás nyújtott volna fedezetet.
Ebben teljesen egyetértünk, de a mostani egészségügyi kormányzat a Semmelweistervel azt ígéri, és a centralizáció, amit már látunk, hogy államosítva lesznek a kórházak, vagy nagy részük már államosítódott is, illetve állítólag bizonyos elosztások, kapacitás elosztások, várólista elosztások, szintén központiak lesznek, meg lesznek határozva a betegutak. Ebben egy szigorúbb rendszerben sokkal kevesebb az a mozgástér, amit hálapénzzel befolyásolni lehet.
Magyarul megszűnnek a főorvosi osztályvezetői ágyak, különleges sorrendek, hogy bekerüljenek, vagy más elé kerüljenek a bizonyos vizsgálatok során. Tehát ez reális lehet.
A Semmelweis tervezt ígéri.
De kérdés, hogy mi valósul meg? Hiszen önnek teljesen igaza van, hogyha nem 82 önkormányzati kezelésben levő rendelőintézet kórház működik, hanem egy csúcsszervezet, egy összevont informatikával, akkor vélhetően, vagy elméletileg erre jó esély kínálkozik.
Most mind a ketten csak az esélyeket merjük, és a kormányzati deklarációkat, és mind a ketten kíváncsi várjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni. De az előző témához visszatérve, egy példát, illetve egy alapállítást mondok, hogy a köz és a magán szolgáltatás hogyan valósítható meg együtt jó. Ugye mindig elhangzik, hogy majd a kiegészítő biztosításért akkor a várólistán előrébb lehet kerülni. Ez így bizonyosan piros. Magyarul, várólistán közösségi ellátások listáján pénzért előre kerülni piros, mert az igazságtalan, az más kárára történik, de azt, hogy valaki pénzért egy másik főnebb fizetősorba átálljon, és ezáltal azt is előnyösebb helyzetbe hozza, aki mögötte van, hiszen ő kiállt a sorból, ezt már lehet. Ennek viszont az a feltétele, hogy az állam meghatározza, hogy adott ellátásokból adott kórház hányat végezhet egy hónapban, és ha van plusz műtétre szabad kapacitása, akkor engedje meg, hogy a kontingensen felül pénzért pluszban operálhasson. De ez egy ugyanilyen átlátható, tiszta rendszer kell, nem pedig az, hogy hát aki többet fizet, az hamarabb kerül sorrendbe.
Végezetül engedje meg, hogy megkérdezem, nem érez némi elégtételt, hiszen egykori liberális politikusként egy hasonló rendszer dolgoztak, szerettek volna önök bevezetni. Ennek egyfajta reinkarnációja lehet, vagy lehetne ez a rendszer, amit most szorgalmaznak a kormányon levő pártok.
Egy nagyon kicsit ezt ilyen másként látom, hiszen az egészségügyi rendszer egy nagyon összetett dolog, aminek vannak szervezeti, szerkezeti és működés, illetve finanszírozási kérdései. A szerkezeti reformokban a mostani kormány gyakorlatilag ugyanazt akarja, amit mi elkezdtünk, vagy amit mi csináltunk, annyi a különbség, hogy nem súlyponti kórháznak, hanem centrumnak hívják a kiemelt intézményeket. De a dolog lényege az, hogy igazságos hozzáféréssel koncentrálni a magas színvonalú ellátásokat, és lakosság közelbe vinni az egyszerűbb, olcsóbb ellátásokat, kivinni a kórházból, központokba, járóközpontokba, egynapos sebészetbe, és megerősíteni az alapellátást. Mondom, a retorika más legfeljebb, de a szakmai cél, tartalom ugyanaz.
Világos, erre gondoltam én is.
A finanszírozásban, a biztosításban teljesen más a két rendszer. Hiszen a 2006-2007-es reform azt akarta, hogy a közbiztosítás, tehát a mindenki biztosításába szálljon be az üzleti szféra, mindenki fizessen egy nagyon keveset, ez volt a vizitdíj vagy ápolási díj, de egyforma eséllyel jusson hozzá a fejkvóta rendszer alapján a borsodi roma és a rózsadombi lakos ehhez az üzleti biztosítás által támogatott rendszerhez. Ez a mostani reform állami kézben és felelősségben hagyja az ellátás meghatározó részét, viszont a jobb munkavállalók számára biztosítja a kiemelt ellátás lehetőségét. Tehát itt az üzleti biztosítás egy réteg előnyét szolgálja, ugyanakkor ezzel persze tehermentesíti a közellátást, tehát ennek is az előnyeit el lehet mondani, de nem mindenki számára elérhető. A másik rendszerben mi ezt megpróbáltuk egységesen megtenni.
Reméljük, legalább ez a rendszer működni fog, ha már az önök egykor kidolgozott rendszere nem sikerült, nem tudták bevezetni.
Igen, ebben vagyunk érdekeltek mindannyian, hogy meg működjön, és a 20 éves egészségpolitikai tapasztalatom az, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen modellt választunk, hanem hogy az az adott modell milyen szakszerűséggel és milyen koherenciával van végrehajtva. Úgyhogy reméljük, hogy ez a modell is működőképes lesz.
Kincses Gyulának köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.